Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Megválasztották az új katolikus egyházfőt, Szent Péter utódát. 14. Leó pápa, május 8-án este, az Abemus pápán bejelentés után kilépett a Szent Péter bazilika középső erkélyére, a sok ezer hívő elé, hogy első ízben mondjon beszédet és adjon Urbi et Orbi áldást. Különleges hírösszeállításunkban most a pápa választás kapcsán és az új katolikus egyházfőről kérdezzük Budapéter plébánost, teológiai tanárt.
Először is nagyon meglepődtem. A Servita templomban befejeztük a szentmisét és a litániát, amikor az egyik hívő bekapcsolta a telefont, és mondta, hogy fehér a füst. És akkor rögtön harangoztunk, és hát utána hát tudtam, hogy hosszabb időt kell várni, úgyhogy hazaindultam, és már a tévében néztem a közvetítést, és amikor bemondták, hogy ki lesz a pápa, úgy kapkodtam a fejemet, hogy ilyen név. A Robertet azt értettem, de hogy utána mi következett, azt nem. Tehát a Robert Francis Prevost teljesen meglepetés számomra, de szerintem nagyon sok ember számára. Mert hogy ő egy olyan személyiség, aki nem volt eddig előtérben. Pedig nagyon fontos pozíciókat töltött be, ha arra gondolunk, hogy azért az ágostonos rendnek volt az általános generális a Rómában, vagy arra gondolunk, hogy 2023-tól ő volt a püspöki dikasztériumnak a vezetője, csak ugye az egyszerű emberek ezzel a dikasztériummal nem nagyon találkoznak, hát leginkább a püspököket érinti. Ezért van az, hogy szerintem nagyon sokakat meglepetésként ért ez a választás, de hogyha megnézzük a Szentatyának az életét, akkor azt kell mondanunk, hogy igazából nincs mint csodálkozni. Egy olyan személyiségről van szó, aki hát az egész világot valamiképpen magához öleli, mert hogy Észak-Amerikában, Chicagóban született, az ágostonos rend tagjaként, és főleg amikor generális volt, akkor az egész világ összes ágostonos kolostoráért felelős volt. Közben elküldték vissza Latin-Amerikába, Peruba, hogy ott missziósként, püspökként tevékenykedjen, és utána pedig visszahívják Rómába, hogy ő legyen egy ilyen nagyon fontos dikasztériumnak a prefektusa, a vezetője. Azt kell mondani, hogy egy olyan személyiségről van szó, aki tényleg végig dolgozta az életét, de úgy, hogy mindig háttérben maradt. A megjelenése, hogy megjelent a Szent Péter bazilikának a lodzsáján, látszott rajta a meghatódottság, látszott rajta egy átfellemültség. Szembe kellett néznie azzal a 100 000 emberrel, akik odajöttek az üdvözlésére, és ami engem különösen megdöbbentett, az a névválasztás. 14. Leó. Az egyháznak az életében jó néhány nagyon fontos Leó van, és néhányat szentként is tisztelünk. Első Leót, 9. Leót, de ugye az elődje 13. Leó megint csak egy óriási jelentőségű pápa volt, aki, hogyha megfigyeltük a jelenlegi 14. Leó a Szentatyának az üdvözlését, hogy békesség legyen mindannyiótokkal, akkor föl lehet benne fedezni 14. Leó, 13. Leónak a szellemiségét, aki egy nagyon nehéz időszakban vette át az egyháznak a kormányzását 1878-ban. Amikor megszüntették az egyházi államot, Európa szerte üldözték a katolikus egyházat, amit úgy hívunk szépen, hogy kultúrharc, és ő nagyon ügyes diplomáciával, nagyon nagy szeretettel és empátiával ezeket le tudta szerelni. Amellett pedig szociálisan nagyon érzékeny volt. Ő adta, hogy az első szociális enciklikáját az egyháznak, a Rerum Novarumot. Nagyon nyitott volt a modern tudományok irányában. Én elfogult vagyok, de hát ő volt az, aki megnyitotta a vatikáni levéltárat a kutatók előtt, és ezzel óriási lehetőséget adott arra, hogy a múltunkat, a történelmünket jobban föltárjuk. Tehát mindenképpen azt kell mondani, hogy egy olyan személyiség került most a Szent Péter utódjának a székébe, akire nagy reménységgel nézhetünk. Az, hogy a nyitó beszédében megköszönte Ferenc pápának, aki azért egyengedte az útját, de megköszönte a bíboros testvéreknek is a bizalmat. Ez mind-mind azt mutatja, hogy ő valóban a béke embere szeretne lenni, aki el akarja simítani a világban és az egyházban lévő ellentéteket vagy feszültségeket.
Első beszédében kiemelte még a békén túl a missziót, a szinodalitást, és együtt imádkozta a világ népével az Üdvözlégy Mária imádságot. Mire utalnak ezek?
Egyrészt arra, hogy folytatni szeretné Ferenc pápának a szinodális útját. Tehát egy olyan egyházat képzel el, ahol sokkal nagyobb szerepe van a párbeszédnek, illetve az, hogy amit Ferenc pápa is hangsúlyozott, hogy mindenkit meghallgatni. És utána ezekből a bejövő információkból alakítjuk tovább az egyháznak az életét. Ugyanakkor azonban mindig ugye Krisztusra hivatkozott, és nem szabad elfelejteni, hogy a jelmondata, amit választott, az, hogy benne egyek vagyunk. Ez a benne ugye Krisztusban. Hogy Krisztus közösségében mindannyian egy szeretett közösséget kell, hogy fölépítsünk, aminek természetesen a béke az alapja.
Különleges hírösszefoglalásunkban a pápa választás kapcsán és az új katolikus egyházfőről kérdeztük Buda Péter plébánost, teológiai tanárt. Hírösszefoglalónk végén az időjárásról. Tovább szakadozik, csökken a felhőzet. A nyugati és középső ország részben maradnak az erősen felhős borult tájak. Fokozatosan mindenütt megszűnik a csapadék. A hőmérséklet 4 és 9 fok között valószínű. Híreinket hallották.
Segíthetünk! A Szent István Rádió szolgáltató magazin műsora.
Feltámadt Krisztus, kedves hallgatóink, szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Mai műsorunk vendége Béresné Buckó Viktória rendőrszázados, a Miskolci Rendőrkapitányság bűnmegelőzési előadója, akivel a kapcsolati erőszakról és egyéb bűncselekményekről, így a kiberbűnözésről is beszélgetünk. Tartsanak velünk, érdemes! Béresné Buckó Viktória rendőrszázadost, a Miskolci Rendőrkapitányság bűnmegelőzési előadóját köszöntöm szeretettel a stúdióban. Szervusz, Viki! Szia!
Szia! Köszöntöm a hallgatókat!
A napokban tartottatok egy konferenciát, kezdjük ezzel a beszélgetést, egy nagyon komoly és aktuális témáról mesélj.
Az elmúlt hónap végén, április 29-én a Törd meg a csendet, a biztonságod a tét című előadássorozatra került sor a Miskolci Rendőrkapitányság szervezésében, ahol is a kapcsolati erőszak áldozatait szerettük volna vendégül látni. Azonban egy kicsit módosult az egész, mert szakemberek küldték el jelentkezésüket erre a rendezvénysorozatra, vagy rendezvényre, de immáron mondhatom, hogy rendezvénysorozat, mert annyira jól sikerült, hogy igény van arra, hogy folytassuk ezt az egész előadássorozatot, tehát most került erre sor, ami nagyon-nagyon jól sikerült, hiszen neves előadók, neves szakemberek vettek részt, és osztották meg a gondolataikat arról, hogy ha valaki a kapcsolati erőszak áldozatává válik, akkor hová fordulhat segítségért.
Mikor is beszélünk kapcsolati erőszakról, tehát hol kezdődik maga az erőszak?
A kapcsolati erőszak büntetőjogilag úgy határolható, tehát úgy lehet különbséget tenni, hogyha kettő vagy annál több alkalommal fordul elő. Tehát itt az alkalomszerűség az, ami nagyon fontos az ügy szempontjából. Tehát, hogyha valakit egyszer bántanak, akkor az még nem feltétlenül kapcsolati erőszak, bár lehet az is az. Viszont, hogyha többször fordul elő, hogy bármilyen családtagot, és itt azért felhívnám a figyelmet arra, hogy nem csak nőkről beszélünk, hanem itt, és nem csak párkapcsolatokról beszélünk, hanem itt gyermek-szülő kapcsolatról, vagy nagyszülő gyermek kapcsolatról, tehát bárki, aki hozzátartozó sérelmére követi el ezt a bűncselekményt.
Milyen segítség áll rendelkezésre? Tehát, ha valaki lép és ki akar lépni ebből a kapcsolatból, akkor mit tegyen, mit tanácsolunk?
Azt tapasztaljuk, hogy ez elég látens bűncselekmény. Tehát nem merik felvállalni azok, akik ezeknek az érintettjei. Viszont a környezetükben lehet, hogy észreveszik. És arra kérünk itt minden családtagot, vagy ismerős, hogy figyeljenek ezekre a jelekre, és próbáljanak segíteni ők, hiszen az áldozatok nagyon-nagyon kevés számban jelennek meg nálunk. Ők inkább próbálnak segítséget kérni, vagy eltitkolják az egészet, tehát ez a két legjellemzőbb dolog. Nekünk kell arra érzékenynek lenni, állampolgároknak, embereknek, hogy ezeket figyeljük, akik a környezetünkben vannak, hogy felismerjük, hogy kik lehetnek bántalmazottak. Nagyon sok lehetőség van. Első körben, és ez a legfontosabb, hogy a sértetnek mindenképpen önmagának kell feljelentést tenni. Tehát ezt nem teheti meg helyette a hatóság. Tehát nem tudjuk azt tenni, hogyha jön egy bejelentés a szomszédtól, hogy úgy hallja, mintha bántalmaznának valakit a szomszédban. Tehát mi erre nem igazán nyilván tudunk reagálni, de hogyha kimegyünk, és a rendőreinknek azt mondják az ott lakók, hogy már pedig itt semmi nem történt, akkor nem tudunk mit tenni. Tehát fontos, hogy ő maga kérjen segítséget, jöjjön feljelentést tenni, mert hogy ez egy magánindítványra üldözendő bűncselekmény.
Van olyan eset, amikor a rendőrség is hivatalból feljelentést tesz, gondolom, a komolyabb sérüléseknél.
Így van nyilván. Tehát, hogyha olyan sérülése van valakinek, amelyik 8 napon túl gyógyuló, akkor már hivatalból is megindítja a hatóság az eljárást, illetve vannak olyan esetek, amikor, tehát ezt az eljárás során derítjük ki igazából. Tehát lehet feljelentést tenni, 30 napja van egyébként arra, hogy a feljelentő a magánindítványát előterjeszte. Tehát nem kell feltétlenül első körben döntenie arról, viszont azért jó, ha tisztában van azzal, hogy csak is kizárólag akkor indul el az eljárás, hogyha megteszi ezt a magánindítványt. Itt a hatóság a feljelentés adataiból már tud következtetni arra, hogy ez egy magánindítványos bűncselekmény, vagy pedig hivatalból üldözendő, és ennek alapján folytatja le az eljárást.
Miért nem kérnek segítséget? Általában ez szégyenérzet leginkább, vagy mi lehet az oka annak, hogy akár nőről, akár férfiről beszélünk, de nem kér segítséget, hanem tűr mondjuk?
Nagyon sok esetben szégyen, igen. Tehát úgy gondoljuk, vagy azt tapasztaljuk, hogy szégyellik. Leginkább ezt idősebbek, mondjuk, hogyha egy gyermekük bántalmazza, nem beszélve a férfiakról, tehát azért ők is szégyellik ezt. A nőknél ott lehet, hogy más a helyzet, ott azért a gyermek lehet egy kapocs, tehát nem akarják elveszíteni a gyereküket, mert hogy esetleg ezzel is fenyegeti őket az elkövető, hogy elveszíti a gyereket, hogyha ő feljelenti, tehát megfenyegeti. Tehát a fenyegetés hatására, a megfélemlítés hatására is lehet.
Az előadásokból kiderült, hogy van egyfajta minta, tehát, hogy ha nem is mindegyik ügy, de nagyon sok a hasonlóság ezekben az ügyekben, ugye?
Nyilván attól is függ, hogy kinek a sérelmére követik el. Tehát a nők sérelmére, vagy a gyermek sérelmére, vagy a nagyszülő sérelmére. De igen, tehát nem is azt mondanám, hogy az áldozatok körében van egyfajta általánosság, hanem inkább az elkövetők részéről van. Tehát azért itt nagyon sok elkövető alkoholista életmódot folytat, vagy olyan szenvedélybetegsége, más jellegű szenvedélybetegsége van. Tehát ez a leggyakoribb. De nyilván vannak olyanok is, akik nem, hanem narcisztikus személyiség. Erről inkább pszichológus tudna beszélni, aki az előadásunk egyik előadója is volt a Miskolci Áldozat Segítő Központból. És ő erre is kitért, hogy mik azok a személyiségjegyek mind az áldozati, mind pedig az elkövetői oldalról, amik ilyen bűncselekményeknél megjelennek.
Mekkora lehet az érintettek köre? Mert gondolom a rendőrség látókörébe is csak egy bizonyos százalék kerül.
Ezt sajnos nem tudjuk. Ez lenne pontosan a cél, meg erre lehet volna hivatott ez a rendezvény, hogy megtudjuk, hogy hány érintett van, vagy legalábbis az érdeklődők, vagy akinek a környezetéből van, eljöjjenek. De hát sajnos nagyon csekély ilyen személy jelent meg. Én úgy gondolom, hogy sokkal több, mint amennyien felmerik vállalni, mert nem tudják, hogy milyen lehetőségeik vannak. És mi ezzel a rendezvényel arra is szerettük volna felhívni a figyelmet, hogy nagyon sok olyan szervezet van, akik őket segíteni tudják. Tehát mi csak a büntető eljárás folytatjuk le, de azért tudniuk kell az áldozatoknak, hogy mi az eljárás elejétől a végéig ott vagyunk. Fogjuk az ő kezüket, segítjük, amiben tudjuk őket, és olyan szervezetekkel hozzuk őket kapcsolatba, akik továbbiakban is tudnak nekik segíteni.
Mi lesz mondjuk a menekülővel, tehát az áldozattal, azután, hogy segítséget kért? Tehát van olyan eset, amikor mondjuk el kell költöztetni más, teljesen más helyre?
Igen, ez a legnehezebb az áldozatok részéről. Sokan nem tudják, hogy a büntető feljelentést követően az eljárás még nem menekíti ki őket ebből a helyzetből, viszont vannak olyan szervezetek, mint akár a Meszegyi, akihez fordulhatnak, illetve a Miskolci Áldozatsegítő Központ, akik szintén foglalkoznak ezekkel a személyekkel, akik akár milyen bűncselekmény, illetve kapcsolati erőszak áldozatává válnak, és ők segítenek az ő kimenekítésükben akár. Hát nyilván ez azzal jár, hogy felszámoljanak itt mindent. Itt az összes kapcsolatukat meg kell szüntetni, a gyermekeket ki kell iratni az iskolából, és az ország más területén elhelyezik őket biztonságos helyen, ahol újra tudják kezdeni az életüket.
Mi történik a bántalmazóval? Gondolom a bántalmazás súlyától függően és bírósági döntés.
Igen, azt azért szeretném elmondani, hogy elég sok esetben sajnos a feljelentést követően, hogyha nem születik meg a magánindítvány, akkor azt tapasztaljuk, hogy az áldozatok egyszerűen elkezdenek félni, és meggondolják magukat, és visszamondják a feljelentésüket. Ezért fontos az, hogy ha már valaki a magánindítványát előterjeszti, akkor az visszavonhatatlan, nem tehet semmit. Tehát ezt szeretnénk elérni, hogy minél többen, minél korábban vállalják ezt fel, és indulhasson el a büntető eljárás. Ugyanis azt tapasztaljuk, hogy amennyiben az eljárás lefolytatják, és nyilván attól, hogy milyen bántalmazás folyik, mert itt a gazdasági ellehetetlenítéstől kezdve egészen ugye a fizikai bántalmazásig bármi szóba jöhet, vagyis nagyon sok minden szóba jöhet, elég súlyosan büntetik ezeket az elkövetőket. Tehát ha ügyészség már vádat emel, és a bíróság is úgy dönt, hogy tehát ítéletet hoz, akkor már elég hosszú időre elmehet börtönbe az, aki ezt az elkövetést választja.
Általában azért gondolhatják meg magukat, mert megbocsátanak, és remélik, hogy majd a következő, vagy ezután más lesz, vagy pedig nem lehet, hogy megfélemlítés miatt?
Ezt pontosan nem tudjuk, de úgy gondolom, hogy ha valaki eljön feljelentést tenni, az már egy nagyon fontos dolog, egy nagyon-nagyon fontos lépés. Viszont lehet, hogy erről akár az elkövető is tudomást szerez valamilyen módon, és egy picit visszább vesz, vagy elkezd ígérgetni, ami lehet, hogy korábban is előfordult, csak azért ez már azért nagyobb súlyú dolog, hogyha valakit feljelentenek, és vannak olyanok, akik egy picit megváltoznak, és ennél fogva gondolják úgy az áldozatok, hogy talán ez többet nem fog előfordulni, és adnak még egy esélyt, csak hát tapasztalatból tudjuk ezt is, hogy ez sajnos nem szokott itt megállni, és vannak az áldozatoknak a másik része, akik viszont még a feljelentésig sem jutnak el, annyira nyelnek az évek során, hogy akár egy súlyosabb bűncselekményt valósítanak ők maguk meg, tehát maguk az áldozatok, mert felgyülemlik bennük egy olyan feszültség, egy olyan düh, amit muszáj azon levezetni, aki számukra ezt a sérelmet okozta.
Beszéljünk arról is, hogy a gyermekek akkor is áldozatok, ha mondjuk nem áldozatok fizikai bántalmazás szempontjából, ugye?
Igen, nyilvánvalóan ez így van. Tehát ha egy családi veszekedés van, nem kell, hogy fizikailag bántalmazzák az egyik szülő a másikat, hanem elég, hogyha verbálisan. Tehát hogyha veszekedés van otthon, annak már a gyermek is áldozata lehet. Vagy például becsmérlik a gyereket tanulásánál fogva, hogy te nem lesz belőle soha senki. Tehát nyilván, hogyha ezt hallja a gyermek, akkor az súlyosan károsítja az ő erkölcsi, meg értelmi fejlődését is akár. Tehát ez is lehet kapcsolati erőszak.
Beszéljünk arról is, hogyha mondjuk két gyermek bántalmazza, és nem feltétlenül testvérek, hanem mondjuk osztálytársak. Ilyenkor mit lehet tenni, mit tehet egy szülő mondjuk, hogyha akár kiközösítés, vagy akár verbális, akár fizikai bántalmazás éri a gyerekét?
Ez már egy másik bűncselekmény kategória, tehát itt már attól függően, hogyha egy kortárs bántalmazásról beszélünk. Például, ha iskolában valaki zaklott egy másik szemét, akkor a szülők szintén magánindítvánnyal feljelentést tehetnek a hatóságnál. Hát itt azt vizsgálja a rendőrség, hogy milyen időszakon átfolyt ez a zaklatás, mert nyilván ez a zaklatás. Tehát, hogyha a folyamatosan a mindennapi életébe valakinek beleavatkoznak, amit ő nehezen visel, akkor ez zaklatásnak minősül. Ez sem kell tehát nem kell, hogy fizikai bántalmazás történjen. Viszont, hogyha fizikai bántalmazás történik, akkor pedig testi sértés miatt kell feljelentést tenni, és nyilván ez is, hogyha olyan sérülést okoznak a gyereknek, amelyik 8 napon belül gyógyul, akkor könnyű testi sértés, ez szintén magánindítványos. Viszont, hogyha súlyos testi sértés, már 8 napon túl gyúló sérülés szenved a gyermek, akkor viszont már az hivatalból üldözendő bűncselekménynek számít.
Zene után itt folytatjuk.
megfordítani úgy sem tudod. A tegnapot még szebbnek látni, ma már nem fogod. Nézd hát, hogy telik felfele, a homokóra alsó üvege. Dőj hátra és élvezd, hogy a múlt új dalba kezd. Most játsszuk el. Most játsszuk el, hogy nézzük az égre.
Folytatjuk beszélgetésünket Béresné Buckó Viktória rendőrszázadossal, a Miskolci Rendőrkapitányság bűnmegelőzési előadójával. Térjünk vissza a kapcsolati erőszakhoz. Miután feljelentést tesz mondjuk az áldozat, akkor utána hazamegy, haza kell mennie, és a házastársával élnie tovább, amíg nem történik mondjuk lépés. Az azért nem lehet egyszerű. Gondolom titokban tesznek feljelentést legtöbben.
Igen, tehát hogyha valaki bejön hozzánk és feljelentést tesz, akkor ez már úgy szánta el magát, hogy már a végsőkig eljutott, tehát muszáj neki feljelentést tenni. Viszont, hogyha nem így dönt, hanem mondjuk egy otthon történt erőszakos cselekmény után, és a 112 értesítésével kimennek a járőrök, akkor lehetősége van arra, hogy ideiglenes megelőző távoltartást rendelhet el a hatóság. Tehát nyilván ezt a kiérkező járőrök felmérik a helyzetet, hogy szükséges-e ezt az intézkedést megtenni, és amennyiben ez megtörténik, akkor 72 órára el kell hagyni a helyszínt az elkövetőnek, illetve a bíróság 72 órán belül dönt, hogy akár 6 hónapra is távol tartja az elkövetőt az áldozattól.
Ezt hogy lehet garantálni?
Ezt garantálni nem lehet. Ehhez nagyon sok mindennek történnie kell. Tehát itt az adott helyzettől függ. Tehát, hogyha valakit verbálisan bántalmaznak mondjuk otthon, és kihívja a rendőrséget, akkor nyilván ez nem lesz olyan körülmény, ami miatt távol kell tartani az elkövetőt. Viszont, hogyha fizikai bántalmazásra kerül sor netalántán, és ez a fizikai bántalmazás már többszörösen megjelent, vagy netalántán gyermekek vannak, és ők is veszélybe vannak, úgymond, tehát ők is ki vannak téve a bántalmazásnak, akkor dönthet úgy a hatóság, hogy ideiglenes megelőző távoltartást rendel el.
Ha ezt megszegi mondjuk a bántalmazó, akkor nagyobb büntetést kaphat a végén, gondolom, de mégis valamikor mondjuk őrizetet kérnek, vagy segítséget kérnek abban, hogy nehogy hazatérjen a bántalmazó?
Abban az esetben, hogyha ideiglenes megelőző távoltartást rendeltek el, vagy pedig már a bíróság elrendelt a megelőző távoltartást, és ezt a szabályt megszegi az elkövető, akkor őt előállítják a rendőrségen, és felelősségre vonják emiatt, és így van.
Ha a közös tulajdonban van az ingatlan, akkor mi a helyzet ebben a szituációban?
a jogalkalmazó úgy alkotta meg a törvényt, hogy ha ideiglenes megelőző távoltartásra kerül sor, akkor a bántalmazót távolítják el tulajdonképpen ebből az ingatlanból. Nem beszélve arról, hogy a kiskorú, közös kiskorú is van, akkor mindenféleképpen, de egyébként is. De hát neki kell magáronak gondoskodni arról, hogy ő valahová elmenjen. Tehát a törvény az adott, neki el kell onnan menni, és nem szabad visszatérnie addig, amíg ez szól.
Látnak azért pozitív végű eseményeket? Tehát, hogy akár meg tud változni egy bántalmazó? Tehát van erre példa?
Nem szoktuk követni ezt az eseményt. Tehát nem tudjuk, hogy a börtön büntetés elkövetését követően mi lesz a bántalmazóval. Viszont én úgy gondolom, és a tapasztalataim, illetve a szakemberek által elmondottak, azt támasztják alá, hogy nem. Sajnos. Tehát a bántalmazó nagyon-nagyon kevés esetben változik meg. Ha a bántalmazott kilép a családból, akkor is keresnek egy olyan szemét, aki hasonló, tehát lehet őt egrecíroztatni, lehet őt bántalmazni. Tehát én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon kevés esetben változik meg a bántalmazó. Abban az esetben változhat meg, de nyilván ez megint pszichológusnak kellene feltenned ezt a kérdést igazából, de én úgy gondolom, hogy abban az esetben változik meg, hogyha ilyen kisebb bántalmazások vannak is, még az elején elveszik tőle ezt a lehetőséget. Tehát az elején megmondják neki, hogy már pedig, hogyha bántalmazni fogsz valakit, vagy engem fogsz bántalmazni, akkor ennek súlyos következményei lesznek, és hogyha ezt ő fel tudja fogni, akkor nyilván abba fogja hagyni ezt a bántalmazást, ha pedig nem, akkor folytatni fogja a legvégsőkig.
Mit tanácsolunk azoknak, akik bántalmazó kapcsolatban élnek? Mit tegyenek, jelezzék, ugye? Ne csak a szomszédnak mondjuk, hanem mondjuk felétek.
Úgy gondolom, hogy mindenféleképpen kérjenek segítséget, hiszen minden embernek a joga az, hogy szabadon éljen, hogy békében éljen, hogy boldogságban éljen, és ő maga tud tenni arról, hogy ez megváltozzon. Tehát ha valaki bántalmazó kapcsolatban él, vagy netalán egyszer bántalmazta a párja, akkor az esetek nagy részében ez meg fog ismétlődni. Tehát, hogyha egyszer azt mondja valaki, hogy nem, mert én ezt nem fogom eltűrni, akkor ne tűrje el. És igenis, tudom, hogy nehéz sok esetben, mert találkozunk olyan sértettekkel tényleg, akik akár a fizikai adottságuknál fogva, vagy tényleg a gazdasági ellehetetlenítés folytán nagyon kilátástalannak látják ezt a helyzetet, de hál' Istennek vannak pozitív ügyeink, nagyon sok, ami úgy végződik, hogy a bántalmazott lehetőséget kap arra, hogy új életet kezdjen, vagy legalábbis kilépjen ebből a kapcsolatból, és nagyon sok esetben ez meg is történik, és sikerül lábra állnia. Tehát én azt mondom, hogy igenis tegyen feljelentést, és azt mondom a környezetükben lévőknek is, hogy bátorítsák ezeket az embereket arra, hogy merjék megtenni azt a lépést. Mert hogyha megteszik az első lépést, akkor, ahogy elhangzott a konferencián is, ezek a szervezetek egymás kezébe adják az áldozatokat, és segítenek nekik végigmenni ezen az úton.
A bántalmazók, így ahogy a sztereotípia él mondjuk a hétköznapi ember fejében, nem csak ezt teszik, hanem esetleg egyéb bűncselekményekben is érintettek lehetnek. Tanúvédelmi program van itt Magyarországon, tehát mint például a filmekben látjuk, hogy így teljesen elrejtik új azonos személyazonosság, ilyesmi is előfordulhat, hogy valaki mondjuk tanúskodik a férje vagy felesége ellen. Tehát, hogyha mondjuk bántalmazó kapcsolatban van, de nem csak ez az egy bűne van mondjuk a bántalmazó zónak, és kitállal mondjuk.
Hát a legfontosabb az, hogy a hozzátartozóknak mentességi joguk van. Tehát, hogyha ők nem kívánnak terhelővallomást tenni a hozzátartozóikra, akkor nem kötelesek. Nyilván, aki ezt megteszi, annak már oka lehet. És van olyan, hogy hozzátartozó megteszi a tanúvallomását, a vallomását a hozzátartozója ellen.
A bántalmazó kapcsolatoknál is vannak tanú meghallgatások, tehát nem csak a bántalmazottat hallgatjátok meg, hanem gondolom akkor a környezetet, vagy aki esetleg hallhatta, láthatta.
Persze, igen, és ez könnyíti is egyébként az eljárásunkat, mert azt tapasztaljuk, hogy két fél van, ugye egy bántalmazott kapcsolatban, bántalmazói kapcsolatban, akit bántalmaznak, illetve a bántalmazott. Hogyha az ő vallomásuk van csak, akkor nagyon nehéz bizonyítani a hatóságnak azt, hogy ez a cselekmény valóban megtörtént. Viszont, hogyha vannak olyan személyek, például látják, hallják, hogy bántalmazás történik, mondjuk látják, hogy külsérelmi nyomok vannak a, a sértetten, és elmondja a barátnőjének, vagy elmondja a munkatársainak, hogy igen, engem a férjem bántalmazott. Abban az esetben, ha ő megteszi a feljelentést, akkor ezeket a tanúkat is kihallgatják, és ez erősíti az ő vallomását. Ugyanez a szomszédoknál. Tehát én azért mondtam, hogy ha egy szomszéd erősíti azt a szomszédjában, hogy igenis én hallom, hogy mi csinál veled, és ne hagyd, és kérlek, tegyél feljelentést, mert már nekem rossz hallani azt, hogy veled mi csinál a férjed, vagy a feleséged, vagy a nagyszülő, teljesen mindegy, akkor ő el fog menni tanúskodni. És ez erősíti a bántalmazottnak a vallomását. A tanúvédelemmel kapcsolatban szeretném elmondani, hogy a bíróságnál is van tanúgondozás. Tehát abban az esetben, hogyha például ki akar lépni a bántalmazott ebből a kapcsolatból, és ő nem akar találkozni a férjével a továbbiakban, vagy azzal, aki őt bántalmazza, nagyszülő, szülő, teljesen mindegy, akkor lehetősége van arra, hogy őt az eljárás során úgy fogják meghallgatni, hogy véletlenül se találkozzon a bántalmazóval. Mind a rendőrségi, mind pedig a bírósági eljárás során. Tehát van egy ilyen programja, a tanúgondozói program a bíróságnak. Ilyenkor egy külön terembe kísérik a bántalmazottat, és meghallgatják, majd visszakísérik ebbe a terembe, és továbbá különleges bánásmódot igénylő sértetnek is minősülhet a büntető eljárás során, ami szintén azt jelenti, hogy nem, tehát támogatjuk abban, hogy ő ne legyen ugyanazon a helyen, ugyanakkor, mint az elkövető. A szembesítést is kerülheti az eljárás során például, illetve hogyha olyan súlyú bűncselekmény, például egy nemi erőszaknak az áldozata, egy hölgy, akár családon belül is, akkor őt a nyomozóhatóságnak olyan tagja fogja őt meghallgatni, aki azonos nemű. Tehát erre is figyelünk, ezért hívják őket különleges bánásmódot igénylő sértetteknek. Tehát van mind a büntető eljárás során, mind pedig a bírósági eljárás során van erre lehetőség, hogy kíméletesen hallgassuk meg az áldozatokat.
Ha nincsenek tanúk, akkor mivel tudja bizonyítani, ha esetleg mondjuk kevés kórházi számla van? Tehát mivel lehet bizonyítani mondjuk egy bántalmazást?
Mindenképpen azt gondolom, hogy amennyiben fizikális bántalmazásra kerül sor, akkor menjen el orvoshoz a személy, vegyen látleletet. Teljesen mindegy, hogy milyen sérülése van, ezt úgyis az orvos tudja megállapítani, viszont ez a hatósági rendőrségi eljárás során nagyon-nagyon fontos. Mert így tudják megállapítani, hogy ugye akár 8 napon belül, vagy 8 napon túl gyógyuló a sérülése. De egyébként is minden bántalmazót menjen el orvoshoz. Ez a legfontosabb. Abban az esetben, hogyha verbálisan zaklatják, vagy például a munkahelyére kísérik, akkor ezt felveheti telefonnal, vagy akár videófelvételt is készíthet, ami az eljárás során a hatóság eldönti, hogy fel tudja használni, vagy nem használhatja fel.
Most zenélünk egy kicsit, utána egyéb bűnesetekről is beszélgetünk majd Vikivel.
Amin nincs kilincs, hogy lehetnék olyan varázsló, aki a szívével művel csodát, olyat, amit talán észre se vesznek, csak dalolni kezdi az egész világ. Pörög minden, zajos minden, az én hangom meg halkan szól. Mit adhatnék én a világnak, mit is adhatnék magamból? Nem igen tudom azt előre. Hiányzik azért mégis talán pár apróság belőle. Úgy gondoltam, kipróbálom, segíthetne ez a kis dal. Hát ha egy kis adnék én a világnak, mit is adhatnék magamból.
Folytatjuk beszélgetésünket Béresné Buckó Viktóriával, rendőrszázadossal, a Miskolci Rendőrkapitányság bűnmegelőzési előadójával. Eddig a kapcsolati erőszakról, a bántalmazó kapcsolatokról beszélgettünk, viszont nem, talán nem ez a leggyakoribb itt Miskolcon és a régiónkban. Milyen bűnesetek fordulnak elő leggyakrabban, vagy mivel van a legtöbb dolgotok?
Leggyakrabban a vagyon elleni bűncselekmények, amikkel találkozunk leginkább. Miskolcon is a vonzás körzetiben, tehát a Miskolci Rendőrkapitányság illetékességi területén. Ez is a különböző bolti lopások, amiknek a legnagyobb a számuk. Hát ez nem tudjuk sajnos, hogy miért van, de nyilván azért, mert vannak olyan mély szegénységben élő emberek, akik így próbálják meg kiegészíteni a nem is a jövedelmüket, mert hogy még csak jövedelmük sincs, de nagyon sokan ehhez folyamodnak, hogy bemennek a boltba, és különböző dolgokat, értékeket lopnak el. Nyilván azt is tapasztaltuk, hogy kábítószerfogyasztókkal is találkozunk, akik a napi megszerzett adagot ebből kívánják fedezni, vannak olyan elkövetők, illetőleg sajnos előfordul az is, hogy egyre fiatalabb korban akár csak hecből mennek be a boltba, és lesznek elkövetők, válnak elkövetővé.
Érdekes, hogy a kamerák korábban mindent rögzítenek a kamerák, azért így könnyebb dolgotok van az elfogásnál, ugye? Tehát, hogyha van kamera felvétel, mégis furcsa, hogy ez még mindig megmaradt. Az autólopásoknál azért használnak a riasztók, vagy sokkal kevesebb, mint mondjuk a 80-as években lehetett, vagy volt autólopás, ugye?
Igen, a gépjármű feltörések száma csökkent, illetve csökkent még a zseblopásoknak a száma is, viszont ugye ezek a bolti lopások, amik megnehezítik a rendőrök mindennapjait.
Általában van kamerakép, tehát vagy maszkot húznak, hogy képzeljük el?
Nem, nagyon sok esetben kamerafelvétel áll a rendelkezésünkre. Ezek a kamerafelvételek nagyon hasznossá teszik a nyomozást. Tudjuk, hogy egyre több térfigyelő kamera van Miskolcvároson, és ezt használjuk is, muszáj az elkövetőknek a felderítéséhez. Ezek az elkövetők valamikor csak kisebb értékű dolgokat lopnak el, de valamikor akár nagyobb értékben is eltulajdonítanak valamilyen tárgyat.
Mi az az értékhatár, amikor már intézkedtek?
Mindenféleképpen intézkedünk, de 50 ezer forint érték alatt szabálysértési eljárás indul, és 50 ezer forint fölött pedig már bűncselekményt követel az, aki ilyen értékű tárgyat lop el.
Érdemes tehát a boltoknak kamerákat szerelni, ha még nem tették. Ugye ezt tanácsoljuk így a bolt tulajdonosoknak, üzletvezetőknek.
Igen, természetesen a kamera az nagyon, nagyon sokat segít, és azt veszük észre, hogy nagyon sok áruházban, nagyon sok boltban van már kamera, illetve minden olyan helyen is, ami forgalmasabb, akár gyalogos forgalom, akár gépjármű forgalom területén. A lopásokon kívül nagy számban fordulnak elő még a kiberbűncselekmények, vagyis azokat, amelyeket interneten követnek el. Sajnos minden fórumon próbáljuk felhívni a figyelmét az embereknek, akár rádióban, televízióban, különböző szóróanyagokon is, hogy körültekintően járjanak már el, hogyha akár telefonhívást kapnak, akár interneten érkezik egy e-mail. De sajnos azt veszük észre, hogy az elkövetői oldalról is folyamatos fejlődés van, presszionálják az embereket, türelmetlenné teszik, tehát gyorsítják őket, arra ösztönzik, hogy minél gyorsabban reagáljanak, és ugye minél gyorsabban reagál valaki, annál több hibát követel, és ezt veszük észre, hogy olyan emberek is áldozatul esnek, akik nem feltétlenül azért, mert tudatlanok ebben a témában, hanem azért, mert annyira sürgetik őket, annyira ösztönösen próbálnak cselekedni, ami sajnos sok esetben rossz.
Az unokázós csalásra szoktatok még találkozni?
Előfordul ez is, de egyre kevésbé, mert hogy azért már az emberek ezt ennek nem dőlnek be, ezt egyre kevésbé veszik be, de helyette vannak a romantikus csalások, illetve vannak most ez az új elkövetési forma, amikor valakinek feltörik a Facebookját úgy, hogy segítséget kérnek egy ismerőstől. A közelmúltban hallottam egy új elkövetési módszert, amikor ráírnak valakire és elkérik a telefonszámát, hogy szeretné egy ismerős, tehát egy ismerősöt küld neked egy messenger üzenetet, hogy szeretné veled felvenni a kapcsolatot, add meg a telefonszámodat. Te elküldöd a telefonszámodat, majd jön egy kód a telefonodra, amit szintén elkér, ezzel ő bejut a Facebookodra, és azonnal megváltoztatja a jelszót. Na most a jelszó megváltoztatását követően ugye bejut a profilodba, és a te nevedben ír ismerőseidre szintén egy messenger üzenetet, amelyben azt kéri, hogy ő bankszámlát nyitott, és szeretné, hogyha utalnál neki valamennyi pénzt, mert abban az esetben aktiválódik a bankszámlád, vagyis az ő bankszámlája. Te elutalod neki ezt az összeget, mert hogy ő azt bizonygatja, hogy ezt nyilván rögtön vissza fogja neked utalni, és csak így tudja aktiválni a bankszámláját, és hát nem feltétlenül gondolkodik az ember ezen se, hanem segíteni akar egy jó barátnak, elküld neki 10, 20, 30, 40, 50 ezer forintot, amennyit kér, és utána már nem látja többet a pénzét.
A kiberbűnözéssel kapcsolatban mit tanácsolunk még hallgatóinknak? Tehát az elővigyázatosság mindenképpen nagyon fontos, de néhány tanácsot még adjunk, hogy megússzuk azt, hogy áldozattá váljunk.
Semmiképpen ne reagáljunk arra, hogy a telefonon hívnak fel minket pénzintézettől, vagy pedig szolgáltatótól. Tudni illik, sem a pénzintézet, sem a szolgáltató nem hív minket telefonon, abban az esetben, hogyha tartozásunk van, hanem ezeket levélben fogja megküldeni. Tehát, ha valaki a pénzintézettől keres, hogy adatot szeretne egyeztetni, akkor tegyük le a telefont, ez a legfontosabb. Amennyiben e-mailben érkezik valamilyen felhívás, akkor nagyon figyeljünk az e-mail címre, ugyanis az e-mail címben valamilyen vagy elírás van, vagy másképp van a név, egy-egy betű átírásával valósítják ezt meg. Illetve már most azt sem mondanám, hogy nem magyaros, mert korábban azért volt úgy, hogy nem voltak magyarosok ezek a levelek, magyar hangvételben nem így íródtak, viszont már most eléggé szépen fogalmaznak, tehát ez még nem is lehet figyelemfelhívás, hanem mindenképpen arra figyeljenek, hogyha valamilyen linkre kell rákattintani, akkor ne kattintsanak rá. Ha valamilyen más oldalra irányítja őket, akkor ne vegyék figyelembe. Illetve még azt szerettem volna elmondani, hogy ha pénzintézettől jön hívás, akkor azzal operálnak még legutóbbi eseteknél, hogy gyanús tranzakciókat vélnek felfedezni a számlán. És ahhoz, hogy ezek a tranzakciók ne valósuljanak meg, arra kérik az áldozatokat, hogy utalják át a számlájukon lévő pénzt egy másik számlára, addig, amíg ezek a gyanús tranzakciók megszűnnek. Nyilván ezután már nem látja a pénzét az áldozat, mert ez is csak egy átverési stílus, típus.
Egy hálás szív, na az a mennyország. Egy hálás szív. Egy hálás szív, na az a mennyország. Pedig ha valami jó ebben az életben, hogy azzal, amit vagy, együtt élhetem, hogy én sem vagyok más, és te sem több lélek a testben, egy ember a földön, akinek tudja jól, hogy minden ajándék, minden egyes nap, amíg él, mindent, amit lát, hal, érint, szeret, vagy még nem ér. Végtele vagy, üres végig, de nem csak szex, vagy unka mindig az élet. Ez az alap,
ez a beugró, csak kritizál, akiben nincs hála, a tévedése, hogy nincs jobb nála. Csinálja jobban, akinek semmi nem jó. 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 Még jó áldás, hogy te választhatsz, hogy melyik úton jár. Még jó, hogy minden nap újra kezdheted. Még jó, hogy ma is láthatom, hallhatom, foghatom, tehetem, nevetet, sírod, szereted, itt lehetem. Csináljuk együtt, annál úgy sincs jobb. 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 Még jó áldás, hogy te választhatsz, hogy melyik úton jár. Még jó, hogy minden nap újra kezdheted. Még jó, hogy ma is láthatom, hallhatom, foghatom, tehetem, nevetet, sírod, szerethet, itt lehet, elmehet. Végtele vagy, üres félig, de nem csak szex, vagyunk a mindig az élet. Szeretd, amennyi jár, nem számít semmi más. Végtele vagy, üres félig, de nem csak gond, hogy öröm mindig az élet. Szeretd, amennyi jár, nem számít semmi más. Semmi más, egy álszín számít, az a mennyország.
Viki, így beszélgetésünk végén a Delta programról számolj be, miről is szól ez?
A Delta program az a rendőrségnek kábítószer ellenes programja, aminek az a célja, hogy a kábítószer dílerek, illetve az új pszichoaktív anyaggal kereskedő személyek számát lecsökkentsük, hogy minél kevesebb droghoz jussanak a fogyasztók, ugyanis nagyon sok bűncselekmény összefüggésbe hozható a drogfogyasztással. Tehát azt gondoljuk, hogy a drogfogyasztás csökkenésével, tehát a drogdílerek elfogásával a bűncselekmények száma is csökkenni fog.
Néhány elemet a programból kiemelhetünk?
A bűnmegelőzési részéről tudok beszélni, mint bűnmegelőzési előadó. Nagyon sok iskolába járunk előadásokat tartani. Vannak olyan iskolák, ahol tehát a területén nagyobb számban fordulnak elő akár drogfogyasztók, vagy tudomásunk van arról, hogy ott kábítószerfogyasztás van, és itt nagyobb hangsúlyt fektetünk arra, hogy a prevenciót hangsúlyozzuk. Ezen kívül országosan kidolgozták a pedagógusok részére a Patronus programot, amelynek szintén az a célja, hogy segítsen a pedagógusoknak eligazodni ebben a világban, hogy felismerjék azokat a jeleket, akár a kábítószerfogyasztással, vagy egy iskolai erőszak kapcsán, amik jellemzőek a gyerekekre, felismerjék ezt, és tudják, hogy kinek kelljen jelezni. Úgyhogy pedagógusoknak is tartunk előadásokat. Ezen kívül szakemberekkel, különböző, tehát a kábítószer egyeztető fórum tagjaival folyamatosan kapcsolatot tartunk, és ezen kívül minden fórumon próbáljuk felhívni a figyelmet a kábítószer veszélyeire is, és arra, hogy a kábítószer fogyasztással milyen bűncselekmények hozhatók a kapcsolatba, és ezek megelőzésére is felhívjuk a figyelmet.
Viki, ez azt is jelenti, hogy mondjuk egy osztályfőnök meghívhat titeket egy ilyen tájékoztató előadásra, tehát hogy működik ez a gyakorlatban, hogyha mondjuk egy témát kiválaszt az osztályfőnök, és felkészülsz, akkor szoktál gyakran tartani gimnazistáknak órákat?
Nem csak gimnazistáknak, hanem egészen általános iskolába, de akkor elkezdeném, hogy van a rendőrségnek egy általános iskolai programja, a DADA program, illetve van egy középiskolai programja, az ellenszer program. A DADA programban a két általános iskola három osztálya vesz részt. Itt minden hónapban ellátogatunk ebbe az osztályba, és különböző témában tartunk prevenciós előadásokat. Az ellenszer programban jelenleg egy középiskola egy osztálya vesz részt, ahol szintén különböző bűncselekmények megelőzésére hívjuk fel a figyelmet. Ezen kívül számos osztályfőnöki órát tartunk, úgy, ahogy mondtad, valóban. Tehát bármilyen iskolában megkereshetnek minket, legyen az önkormányzati fenntartású, vagy egyházi fenntartású. Próbáljuk az igényeket kielégíteni, amennyire tudjuk. Nagyon sok iskola van, nagyon sok felkérés van. Abban az esetben, hogyha meg tudják oldani, akkor szívesen veszük, hogy akár évfolyamot vonnak össze, vagy mondjuk egy felső-alsó tagozatot, és az életkori sajátosságoknak megfelelően tartjuk meg ezeket az előadásokat, vagy hát tartom meg ezeket az előadásokat. Ezen túl pedagógusoknak is, ahogy mondtam, a magán a patronus programon belül is, de egyébként is tanári értekezleteken szívesen megjelenünk, szülői értekezleteket nagyon preferáljuk, hiszen fontosnak tartjuk, hogy a szülők is tudjanak arról, hogy milyen problémák adódhatnak a gyermekek életében, és erre szeretnénk az ő figyelmüket is felhívni. Szívügyünknek tartjuk az időseket, az idős klubokkal, nyugdíjas egyesületekkel is kapcsolatban vagyunk, tehát oda is szívesen ellátogatunk, amennyiben igény van rá. Tehát nagyon sok helyen megfordulunk, ezen kívül a tavalyi évben elkezdtük a közfoglalkoztatottak részére egy előadást megtartását különböző prevenciós témakörökben, és idén még tervezzük azt, hogy nagyobb önkormányzatoknak a dolgozóihoz is szeretnénk eljutni, hiszen ők azok a korosztály, akiket még eddig rádión, televízión kívül nehezen szólítunk meg. Tehát úgy gondolom, hogy egy ilyen interaktív, személyes kapcsolat felnőttekkel nagyon fontos része a preventív munkának.
Akkor így beszélgetésünk végén mondjunk elérhetőségeket, egy e-mail címet, akár telefonszámot.
Közvetlenül, mivel rendőrségi szervezet vagyunk, és ugye nekem vannak vezetőim is, ezért, ha a miskolc@rk.kukac.borsod.policer.hu e-mail címre küldenek felkérést, akkor ezt továbbítják részemre, és ha kapcsolattartót jelölnek meg, akkor én felveszem azzal a személyen a kapcsolatot és segítek, illetve az 514-511-es központi telefonszámon, hogyha valaki telefonon szeretne segítséget kérni, ilyen prevenciós jellegben természetesen, akkor megtalálnak.
Viki, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és további jó munkát, jó szolgálatot kívánok neked.
Nagyon szépen köszönöm.
Rendben így. Bár tudnám hova, de hova, de hova. gyorsan felszáll, eszembe jut, hát ha vársz rám, látod, már nem tétovázok, megyek hozzád, meg nem állok én.
És most már tudom, hogy hova megyek, tudom, hogy veled leszek, tudom, hogy veled leszek.
Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak. Az elmúlt közel 50 percben Béresné Buckó Viktória rendőrszázados, a Miskolci Rendőrkapitányság bűnmegelőzési előadója volt a vendégünk. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Segíthetünk! Szolgáltató magazin műsort hallottak a Szent István Rádióban.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádió!